Köszöntelek benneteket én is, kedves testvéreim, és hadd olvassam fel nektek a Királyok első könyvéből a mai igeszakaszt, amiről a Szentlélek erejében bízva hirdetni szeretném nektek Isten üzenetét, de mivel ez egy hosszabb szakasz lesz, az első fejezet válogatott verseit fogom olvasni, ezért leülve hallgassátok. Amikor Dávid élemedett korú öregember lett, hiába takargatták be ruhákkal, nem tudott fölmelegedni. Adóniá, Dávid Haggittól született fia, elbizakodottan ezt mondta. Én leszek a király, és szerzett magának harci kocsikat, lovasokat és 50 férfit, akik előtte futottak. Apja azonban soha életében nem vetette a szemére, hogy miért tesz ilyet. Absalom után szülte őt anyja, és ő is igen szép ember volt. Egyszer Adóniá juhokból, marhákból és hízlalt borjukból áldozati lakomát rendezett a Zóhelet kőnél, a Rógél forrás mellett, és meghívta minden testvérét, a király fiait, meg a király szolgálatában álló összes júdait. Nem hívta meg viszont Nátán prófétát, Benáját, a vitézeket, meg a testvérét, Salamont sem. Akkor ezt mondta Nátán Betsabénak, Salamon anyjának. Nem hallottad, hogy Adóniá Haggit fia lett a király, úgyhogy urunk Dávid nem is tud róla? Gyere hát, hallgass meg a tanácsomat, hogyan mentsd meg életedet és fiadnak Salamonnak az életét. Nátán ezek után Betsabé elé tárja a terveit, amely a következőképpen bontakozik ki. Betsabé be is ment a királyhoz a belső szobába, meghajolt, és leborult a király előtt, a király pedig ezt kérdezte. Mit kívánsz? Az így felelt neki. Uram, te megesküdtél szolgáló leányodnak az Úrra, a te Istenedre. A te fiad Salamon lesz utánam a király, ő fog a trónomra ülni. Most mégis Adóniá lett a király, te pedig, uram, királyom, még csak nem is tudsz róla. Most azért, uram, királyom, rajtad van egész Izrael szeme. Neked kell kihirdetned, hogy ki ül utánad a trónra, uram, királyom. Akkor a király megesküdött, és ezt mondta. Az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságból, hogy amiképpen megesküdtem neked az Úrra, Izrael Istenére, hogy a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő ül a trónomra, úgy azt meg is cselekszem még a mai napon. Erre Betsabé arccal a földig hajolva leborult a király előtt, és ezt mondta. Örökké éljen az én uram Dávid király! Salamon Dávid király összvérére ültették, és levezették a gínhóhoz. Cádókpak pedig kihozta a sátorból az olajos szarut, és fölkente Salamont. Majd megfújták a kürtöt, és az egész nép ezt kiáltozta. Éljen Salamon király! Meghallotta ezt Adóniá, és a nála lévő meghívottak mind, amikor a lakoma végén jártak. Miért van ilyen nagy zaj a városban? A mi urunk Dávid király Salamont tette királlyá. Salamon már ott is ül a királyi trónon. Ezt mondta a király. Áldott az Úr Izrael Istene, aki megadta nekem a mai napon, hogy szemem láttára ült utódom a trónra. Ekkor megrémülve fölkelt Adóniá összes meghívottja, és elsiettek mindnyájan, amerre láttak. Eddig Istennek az Királyok első könyvében írt igéje, most fohászkodjunk azért, hogy jusson el az a szívünkig. Uram, hálások vagyunk neked, hogy itt lehetünk ma, hogy megadtad a lehetőséget arra, hogy itt legyünk. Add, hogy ez a találkozás élő találkozás legyen a te szent igéddel, a te szent lelked legyen a közvetítő, aki megnyitja a szívünket, aki érthetővé teszi számunkra, amit ma mondani akarsz. Ámen. Van egy történet, amit gyakran elmondok, amikor az kerül szóba, hogy hogyan vezet Isten minket természet fölötti módon. Ez egy fontos történet számomra, és és hát kedvelem. De volt egy pont, amikor rájöttem később, hogy van egy eleme ennek a történetnek, ami nem annyira dicsőséges rám nézve. Isten, meg voltam róla győződve, hogy rám bízott egy üzenetet, hát egy figyelmeztető üzenetet. Azt kellett volna mondanom egy barátomnak, hogy Isten félti őt, mert bűn van az életében. És amit mondtam, ezt meg is támogatta jelekkel. Felhívtam ezt a barátomat, nem vette fel, és az az idő, amíg ő visszahívott, elég volt arra, hogy ez az üzenet ez visszahívott, és én elmondtam neki, hogy Isten szereti őt. Ennyire feleslegesen, ennyire tévesen, soha életemben nem mondtam senkinek azt, hogy Isten szereti őt. Isten nem ezt bízta rám, Isten valami mást adott volna az én számba, és én elmulasztottam átadni. Amikor erre gondolok, az egy elég sötét gondolat számomra, legalább annyira, hát jó, nem biztos, hogy legalább, de minden esetre sötét, mint ez a történet is, amit felolvastam, legalábbis a kezdete, ez egy végtelenül sötét és tragikus, tétlen pillanattal kezdődik. Dávid a takarók alatt didereg. Ez a történet a mulasztás története. És ma a mulasztás bűnéről szeretnék nektek beszélni. A mulasztás bűne abban áll, hogy bár tudnánk is tenni a jót, kellene is, mégsem tesszük. A mulasztás súlyos és veszélyes bűn, mert azt ássa alá, amire Isten teremtett minket. Ha viszont engedelmeskedünk, a jó cselekvés egy győzelmet és áldást hoz. A hegyi beszéd kezdetén Jézus azt mondja az őt hallgatóknak, ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Sámuel második könyvében egy helyen a Szentírás Dávid királyt Izrael mécsesének mondja, Izrael mécseseként azonosítja. És ahogy én ezt elolvastam, ezt a szakaszt Izrael mécseséről nekem az jutott eszembe, hogy na, ennél jobban elrejteni Izrael mécsesét nehezen lehetett volna, mint rárakni 6 takarót meg 7 dunnyát. Tehát Dávid elrejtette Izrael mécsesét sikeresen, a világ világosságát sikerült elrejtenie. Pedig Dávidnak még jócskán lett volna világítani valója. Jócskán lett volna még tenni valója. Azt olvastuk, hogy Dávid élemedett korú öregember volt, de amint ezt később látni fogjuk, ez nem mentség az ő esetében, meg hát kevés esetben. A történet Adóniáról szól, Dávid egyik fiáról, a legidősebb fiáról egyébként, aki életben volt. De ez a probléma, ez a bűn, ami itt igazából kicsúcsosodik, az nem itt kezdődött, hanem menjünk most vissza Dávid elsőszülött fiához, hogy lássuk így egészben a képet. Dávid elsőszülött fiát úgy hívták, hogy Amnón, és Amnón arról híres, hogy megerőszakolta a féltestvérét. Jó lehet erről híresnek lenni. Megkívánta a féltestvérét, becsapta, rászette, erővel leteperte, megerőszakolta, és utána meggyűlölte, és kivágta az utcára. Mit tett Dávid? Nagyon megharódott. És aztán? Semmit. Dávid nagyon megharódott Amnonra. Ez volt az összes reakciója, mint király, mint apa. Mit kellett volna tennie, hogyha megnézzük a Szentírást, ki kellett volna végeztetnie, egész pontosan meg kellett volna kövezni Amnont. Nem tette meg Dávid, kivette át a feladatot tőle, Dávid második fia, Absalom. Ők féltestvérek voltak Amnonnal, és Absalom édes testvére volt Támár. Mit tett Absalom? Becsapta Amnont, rászette, kicsalta, és aztán levágatta a legényeivel, meggyilkoltatta. Jó tette? Nem. nem az ő joga volt, nem állt jogában ezt megtenni. Ez egy jogtalan lépés volt. Mit tett Dávid? Dávid gyászolta a fiát. Aztán megvigasztalódott. Ezért felhagyott azzal, hogy Absalom ellen vonuljon. Nem tudom, érzitek-e, hogy ebben a történetben Dávidot csak addig zavarta Absalomnak a gyilkossága, amíg őt személyesen bántotta a fia halála. Mit kellett volna tennie? Mint minden más gyilkost, el kellett volna fogadnia, és ki kellett volna végeztetnie. Látjuk a mintázatot. Nem egy vidám történet, nem egy vidám mintázat. Tehát Amnon elsőszülöttjét láttuk, Dávid elsőszülöttjét láttuk Amnont, láttuk a második fiát Absalont. És aztán jön Adónia a történetben, aki Absalon testvére volt, és azt olvassuk, hogy hasonlóan jó kiállású férfi. Miben hasonlított még Absalonhoz? Absalon és Adónia egyaránt fellázadtak a király ellen, és magukhoz akarták ragadni a hatalmat. Absalon esetében Dávid sodródott a történtekkel olyannyira, hogy amikor Adóniára került a sor, akkor Adóniá úgy gondolta, hogy Absalomnak nem sikerült ugyan magához ragadni a hatalmat, de apám ellen ezt minden további nélkül megpróbálhatom, mert lehet, hogy nekem sikerül. Fontos, nagyon fontos, hogy itt nem nemes lelkűségről van szó, itt nem a kegyelemről vagy az irgalomról van szó Dávid esetében, hanem a kötelességszegésről, a mulasztásról. Hogy honnan tudjuk ezt? Többek között abból, hogy a Biblia megmondja, hogy hogyan kéne az ilyen esetekben eljárni, de ezen kívül onnan is tudjuk, hogy Dávid végig minden fiánál elmulasztotta a kötelességét, onnan tudjuk, hogy Adónia kapcsán le is írja a Szentírás, hogy az apja azonban soha életében nem vetette a szemére, hogy miért tesz ilyet. A szemére kellett volna vetnie a fiának, ez egyértelmű. Látjuk tehát, hogy hová alakult Dávid családja. Mégsem olyan könnyű megfogni egyébként, hogy hogyan is vétkezhetünk éppen azzal, hogy nem teszünk meg valamit. Nézzük meg kicsit a mulasztásnak a definícióját. Ehhez lapozzunk Jakab leveléhez. Jakab levele írja azt, hogy aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ez egy nagyon jó definíció, nagyon kompakt definíció. De mire is gondolhatunk, amikor mulasztásról beszélünk? Milyen példákat tudunk erre hozni, amit itt Jakab összefoglal nekünk nagyon szépen? Hadd mondjak néhány példát. Nehezedre esik örülni, nehezedre esik örömet találni a mindennapokban, pedig összesen annyi a bajod, hogy házat építesz? Ja, ez én vagyok. Aztán húzod az időt, vagy mondjuk nem figyeled az órát, hogy szépen lemaradj mondjuk a ház körüli munkákról, mire hazaérsz. Most ez férfiaknak mondom inkább, bár nem kizárólag. Húzod az időt, hogy ne kelljen foglalkozni a ház körüli munkákkal, mert ha hazaérsz, már este van, és akkor már csak annyit kell, hogy jó éjszakát, aludja. Volt-e ilyen? Megint én vagyok. De akkor most kicsit akadjunk le már magamról. És asszonyok, hölgyek, volt-e már olyan, hogy azt mondta a férjetek, hogy most akkor maradjunk már egy kicsit csendben. Jó, kicsit gondoljuk végig. És nem. És csak azért is mondani, nem tudom, volt-e ilyen. Nem mondom, hogy én éltem már át ilyet, de lehet. Akkor egy másik példa. Mondjuk azt mondod, hogy nem tudsz adakozni valamelyik alapítványnak, vagy egy jó célnak, mert éppen építkezel? Ez most nem én vagyok. Vagy mondjuk nem akarsz házi csoportot fogadni, mert mondjuk szégyelled az otthonodat valamiért. Nem hívod fel az egyik ismerősödet, mert untat. Mert végtelenül untat a beszéde. Volt már ilyen? Volt-e esetleg olyan, hogy valamilyen erőteljes, megmagyarázhatatlan, nem tőled jövő késztetést érzel valamire, aztán mégse teszel semmit, mert olyan furcsa lenne oda menni valakihez, hogy fiai, én most úgy érzem, hogy nekem azt kéne neked mondanom, vagy most azt kéne tennem, fiai, most nekem... Akkor inkább ezt hagyjuk. Vagy mondjuk nem olvasol Bibliát, mert olyan fáradt vagy. Ha megkérdezik hétvégén, hogy mit csináltál, akkor az első dolog, ami, és az első, ez egyetlen dolog, ami eszedbe jut, hogy mondjuk, hú, ekkora halat fogtam. Ha szembe jön veled az utcán, az az ismerősöd, tudod ki. Ha szembe jön az utcán, akkor fel se nézel, mert tudja ő, hogy miért nem, ugye? Tudja. Vagy esetleg nem sok jelét adod, hogy szereted az urat, vagy hogy szereted a fele barátodat, szereted a szomszédodat. Na most, ha egyikkel sem tudsz azonosulni, amit most így elmondtam, akkor vagy csupa rossz példát hoztam, de az is lehet, hogy nem akarod meglátni a mulasztásaidat. Ja, kérlek téged, hogy legyél most őszinte. Legyél őszinte most Isten jelenlétében. Legyen ez az ige hirdetés egy őszinte találkozás Istennel. Hagyd, hogy feltárja előtted a saját szívedet. Hagyd, hogy feltárja előtted a mulasztásaidat. A Szentlélek megítél, és felszínre hoz. De hogyha a Szentlélek hozza a felszínre azt, ami hiányosabb benned, akkor az az életre vezet. A sátán nem tud más tenni, csak elítélni és kárhoztatni, de a Szentlélek újjáteremt. Hallgasd a Szentlélek hangját ezen az Isten tiszteleten. Tehát a mulasztást igazából itt tudjuk megfogalmazni, azokat a példákat összefoglalva, lehetne is, kellene is, mégsem tesszük. Vegyük akkor újra Jakab leveléből ezt az idézetet, mert ez nagyon jól összefoglalta számunkra, és ezt fogjuk most egy kicsit jobban megnézni. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Induljunk el a végéről. Nem teszi. Ez nagyon fontos. Ez az egyik a fogalmi kulcsa ennek a problémának, hogy nem teszünk valamit. A mulasztás az passzív, a mulasztás a tétlenség, az ernyedtség. A mulasztás sodródás, a mulasztás a felelősség hárítása. Ez a nem tudom, mi lesz így ebből. Nem tudom. Dehogy nem tudod, azért nem csinálsz semmit. Nem, mi lesz így ebből? Hova vezet ez? Amikor Andival összeházasodtunk, akkor így megfogalmaztunk egy ilyen elvet, nem mi találtuk ki, de tetszett nekünk, hogy töltsünk elég időt egymással. Napi 15 perc, heti 2 óra, negyed évente egy ilyen ottalvós egy éjszaka valahol, és évente egy hétvége. Hogy ennyit töltsünk kettesben. Na most így a gyerekek mellett úgy már ez úgy kevésbé valósul meg, de nem is az a kérdés. Vagy nem az a kérdés, hogy mondjuk te hogyan állsz ezzel, ez most nem egy ilyen példa. Ez arról szól, hogy ha úgy teszek, mintha nem tudnám, hogy ez hová vezethet, hogyha én ezt így teljesen figyelmen kívül hagyom. Ha úgy teszek, hogy én nem tudom. Mi lesz így ebből? Ha úgy teszek, mintha nem tudnám, akkor már veszítettem is. Aki elmulasztja a jót, az végül szinte mindig megteszi a rosszat. A mulasztás bűn. Hogyha sokáig nem teszed meg, amit meg kellene tenned, akkor bűnben élsz. És ha bűnben élünk, akkor újabb és újabb ajtókat nyitunk meg a bűn előtt. Mert ugye miért tennénk meg Isten akaratát egy kérdésben, hogyha a másikban nem tesszük meg? Hogyha Isten azt mondja, hogy tedd már meg ezt, és nem teszed, akkor hogyan fogsz tudni ellenállni annak, amikor Isten azt mondja, hogy ne tedd meg? A mulasztásunk hátterét egy tanulmányban Három dologra vezették vissza. Nem tudom, hogy ez kimerítő ez a lista. Minden esetre elég jól rámutat. A mulasztás három dologból fakadhat. A félelmünkből, a kényelmünkből, vagy a büszkeségünkből. Félelem, kényelem, büszkeség. Vajon hogy volt ez Dávid királynál? Több írásmagyarázó azt mondja egészen konkrétan, hogy ez a fajta apai mulasztás a Amnón, Absalon, Adóniá, Betsabé esetére vezethető vissza. Amikor Betsabét Dávid király elcsábította, és Betsabé férjes asszony volt, és a férjét Dávid király megölette. És azt mondja több írásmagyarázó, hogy ide vezethető vissza. Azért, mert Dávid ezután a bukás után nem mert ítélő bírája lenni senkinek. A büszkeség tartotta vissza. Attól azt tartotta vissza, hogyha ha ő felszólal, és mondjuk kimond egy igazságot, akkor valaki azt mondja, hogy te beszélsz. Ettől ez a megszégyenüléstől való félelem tartotta vissza Dávid királyt. A büszkesége, hogy neki ne emlegesse föl senki, amit tett. Mert ha felemlegeti, akkor mi van? Nem jó dolog felemlegetni egymás bűnét, de semmiképp sem mondhatjuk, hogy jogtalan, hogyha valamikor eszünkbe jut, hogy hát igen, mi sem voltunk mindig fedhetetlenek. Mi a probléma még továbbá ezzel, hogy nem teszünk meg valamit? Ugye azt úgy el tudjuk fogadni, hogy a bűnök meg a jó cselekedetek azok nem úgy működnek, hogy tettem 10 jó cselekedetet ma, akkor ma tehetek 10 bűnt is, és akkor még mindig nullán vagyok. Nem így működik, ez úgy viszonylag érthető, de amikor a mulasztásról van szó, akkor ez már nehezebb tartani magunkat, mert az, hogy tettem ma 10 jót, akkor ma megtehetem, hogy nem teszek meg 10 másik jót. Nem így működik. Nem, ez ugyanúgy nem működik. Hogyha én ma tettem 10 jót, és még kéne tennem egy jót, akkor meg kell tennem. Mert ha nem teszem meg, mulasztok, vétkezem. De most vegyük a másik pontot visszafelé. Jót tenni. Ez a jót tenni, ez egy annyira jó, annyira tömör összefoglalása gyakorlatilag az egész Szentírás minden útmutatásának. A törvény előírásait összefoglalja a bölcsesség irodalmat, összefoglalja a prófétáknak az intéseit, összefoglalja Jézust, amikor a törvényt magyarázza, összefoglalja az apostolokat, amikor szent életre akarják indítani a gyülekezetet. Jót tenni, minden, ami jó ebben a világban, ami Istentől való, ami só, ami világosság, jót tenni. Erről van szó. Amit Isten jónak mond. Ez nagyon szorosan összefügg a megszentelődés kérdésével, amiről a legutolsó énekben énekeltünk, hogy haladunk előre, egyre jobban hasonlítunk Jézushoz, egyre jobban megismerjük Istent a Szentírásból, egyre jobban hagyjuk, hogy alakítson. A megszentelődés azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni, és meg is tesszük. Mert tudjuk, és Isten indítja a szívünket arra. És amikor azt látjuk, hogy az életünkben esetleg mulasztások vannak, ez a nem teszem meg, nem tettem meg, most se tettem meg, akkor az valahol a megszentelődésünknek egyfajta, megszentelődés hiányának egyfajta tünete. Lehet, hogy még nem ismered eléggé Istent, azért nem teszed meg. Vagy nem hagytad Istennek, hogy átalakítson téged, hogy formáljon, hogy képes legyél megtenni. És ugye ez az utóbbi pont, hogy hagyni Istennek, hogy formáljon, ez a Szentlélek munkája. Tehát igazából, amikor nem tesszük a jót, ugye a jót, akkor a Szentlélek vezetését is elnyomjuk ezzel egyszerre. Néha pontosan a Szentlélekre van szükség, amikor talán a példák között volt egy ilyen, hogy hú, most ezt meg kéne tennem. Ezt most meg kéne, oda kéne mennem. Oda kéne mennem, hogy adjak neki 500 dollárt, és aztán utólag kiderül, hogy ő abból fel tudta újítani az autóját, mert azzal aztán el tudott menni állásinterjúra. Ez a csodák a Csoda dosszié című könyvben egy leírt példa, ajánlom mindenkinek, mert pontosan a csodákról van szó itt, hogy amikor a Szentlélek téged indít valamire, az egy csoda. És ha nem teszed meg, az elég baj. Hogy miért? Erre egy kicsit később visszatérünk még, de még egy utolsó pontot vegyünk itt át. Tudna jót tenni. A gyülekezeti táborból hazafelé beszálltunk az autóba ebéd után, elindultunk, gyerekek majd szépen elalszanak, és de jó lesz beszélgetni egy kicsit csöndben, két órán keresztül. Nem aludtak el. Egészen Tokajig nem aludtak el, akkor már kezdett leragadni a szemük. Nagyon jó, mi a nem jó, hogy nekem is. Én nem fogok így hazaérni. Én amúgy tényleg el tudok aludni. Így a egyetemi jegyzeteim tanúsítják, amikor így jegyzetelek, és akkor így... Én tényleg el tudok aludni, hogyha én azt érzem, hogy fáradt vagyok a vezetés közben, akkor ott baj van. Meg kell állni egy kóláért Tokajban, megálltunk egy kóláért Tokajban, felérénkültem, a gyerekek is. Igen. Az a jó, hogy a nagyobbik végül aztán elaludt valahol Nyíregyházánál, a kisebbik meg annyira hangosan sírt, hogy nem, egyiküknek sem remélhetően nem marad meg, hogy apa milyen rossz példát mutatott ott dükkezelésből. Szóval. Igen. Ez a tudna. Hogy kapcsolódik ez a történet a tudna kérdéséhez? Úgy, hogy lehetett volna ez másként? Elkerülhettem volna én ezt valahogy? Hát például úgy, hogyha előző este nem beszélgetek fél kettőig. És tényleg az a baj, hogy Tibi mondta, hogy na, akkor most már menjünk, hogy ébren legyünk az Isten tiszteletre. Mondom, jó, az menni fog, és tényleg ébren is voltam, de a délutánra már elaludtam. Az a baj, hogy tudtam volna én ezt máshogy tenni? Lehettem volna okosabb? Hogy na most akkor már feküdjünk le, már aludjunk? Az a baj, tudnom kellett volna. Most nem tudom, ki tud ezzel így azonosulni, ki gondolja azt, hogy neki is vérzik a szívem velem együtt, vagy ki gondolja azt, hogy ez egy bagatelt példa. Hadd mondjam el, hogy nem bagatelt példa nekem ez egy elég... Ez egy kudarcnak éltem meg, én ezt egy mulasztásnak éltem meg. Sajnáltam a gyerekeimet. Azért hoztam ezt példának, mert ez egy ilyen határeset példa szerintem. De pontosan ez a nehéz, az ilyen példák a nehezek szerintem. Most akkor én vétkeztem azzal, hogy fél kettőig beszélgettem? Mert ugye a külső körülmények, azok sokszor olyan értelemben akadályoznak meg minket, hogy az egyértelmű. Utol tudom érni a vonatot gyalog kezemben egy podgyászsal, hogy így feldobjam, hogy itt hagytad a podgyászodat. Nem, én nekem nem megy. Nem tudom, van-e valaki, akinek megy. Utol éri a vonatot. Vagy például képes vagyok én átkísérni az összes vakot, az összes zebrán? Nem tudom, nem próbáltam. Amikor tényleg a külső akadályok megakadályoznak, az nem mulasztás. Amikor nem vagyok ott, nem tudok ott lenni. Az igazán nehéz az, tudna-e jót tenni az ember? Az igazán nehéz az, amikor két jó cselekedet kerül szembe egymással, nem? Ezt most tényleg leszögezném, hogy minden eset egyedi, és mindig a szív motivációjával együtt kell vizsgálni az ilyeneket. De annyit mondjuk el lehet mondani, hogy amikor kiemelt, kizárólagos felelősségem van valamire, valami jóra, akkor az elsőbséget élvez. Van, amikor egy jót megtehetnék, de egy másik jót kell megtennem, és azt nekem kell megtennem, mert senki más nem fogja, mert az az én felelősségem. És akkor csak egy lábjegyzet, ne keverjük ezt össze a kompenzálással. Ez nem arról szól, hogy én már tettem 10 jót, most megteltek, elmulaszthatok 10 jót. Nem erről van szó. Csak tényleg arról, hogy ha két jót között választani kell, az nehéz, de amikor csak én teltem meg, vagy nekem nagyon muszáj megtennem, akkor azt előnyben lehet részesíteni. Hogyan voltak ezek jelen, ezek a tényezők Dávid életében? Tudta, mit kell tennie? Képes lett volna megtenni? Az egyértelmű, hogy Dávid nem tesz semmit. Olyannyira, hogy Bátsabének és Nátánnak kell őt figyelmeztetni, hogy egyáltalán mi folyik. ott kint a városon kívül. De tudta, hogy kellene tennie valamit. Honnan tudjuk ezt? Onnan tudjuk, hogy Betsabé emlékezteti őt, hogy esküdtett. Ez az eskü nincs benne a Bibliában lejegyezve, de mivel Dávid nem mondta, hogy hazudsz, valószínűleg tényleg volt egy ilyen eskü. Egy dolog viszont benne van a Bibliában, a Krónikák könyvében, ezt mondja Dávid. Valamennyi fiam közül pedig az Úr sok fiút adott nekem, Salamon fiamat választotta ki, hogy ő üljön az Úr királyságának a trónjára Izraelben. Tehát Dávid tudta, hogy Salamonnak kell a trónon ülni, és nem Adóniának. Sőt, Betsabé is tudta, Nátán is tudta, sőt, Adóniá is tudta. Honnan tudjuk ezt? Hogy nem hívta meg Salamont a buliba. Nem hívta meg Nátánt, nem hívta meg Betsabét. Nem hívott meg senkit, aki az Isten által kijelölt úton akart volna járni. Hadd fokozzam még egy ponttal. Rajtad van egész Izrael szeme. Neked kell kihirdetned, hogy ki jön utánad a trónra. Egész Izrael tudta. Jó, lehet, hogy ez egy túlzás, vagy ezt nem úgy kell érteni, de egész Izrael azt várta, hogy Dávid megtegye, amit meg kell tennie. Ugye innen van a címünk is a mai napon, az a neked kell megtenned. Mert Isten is, sőt sokszor a környezeted is azt várja, hogy megtedd, ami a helyes. Mert megvan rá a lehetőséged, és megvan rá a felelősséged. Egy kérdésünk maradt Dáviddal kapcsolatban, hogy képes volt-e rá? Hát szemmel láthatóan ő úgy gondolta, hogy nem. Nem is tudott a dologról. Amit mondtam, ott fekszik a takarók alatt Izrael mécsese. Ez egy nagyon sötét pont, tényleg. Ezt kicsit próbáljuk meg átérezni. A takarók közt rejtőző, didergő király, ez egy borzasztóan tragikus kép, sötét pont, amikor minden remény elhalványodik. Az is megrendülni látszik, amit Isten egész Izrael jövőjére kijelentett. Nagyon súlyos. Salmon lesz a király? Nem, úgy tűnik, hogy Adoniá. Hát, egy borzasztó dolog. Ez a második pontunk, és erről is hadd szóljak egy szót, a mulasztás azt társa alá, amire Isten teremtett minket. A legnagyobb probléma a Dávid történetben az, hogy egész Izrael története ilyen vakvágányra, mellékvágányra, teljesen meg volt rá az esély, hogy kisiklik, mert Isten jó cselekedetre teremtett minket, sőt, előre elkészítette azokat. Nem csak Dávidról van szó, és nem csak Izrael történetéről beszélek most, hanem mindenről, mert azt mondja az Efezusi levél, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tehát azt látjuk, hogy mi jó cselekedetekre vagyunk megteremtve. Sőt, Isten előre elkészíti az ő bölcsességében. Olyan ez, mint egy checkpoint a versenyen, hogy át kell rajta haladnod. Hát oda van készítve, azért van, hogy az ott megtörténjen. Isten nem arra teremtett minket, hogy ne tegyünk rosszat. Amikor Isten elképzelte azt, hogy milyen lesz ez a világ, milyen lesz a világ, akkor ő csupa jó cselekedetet képzelte el. Olyan ez, mintha a családi nyaralás helyett a baleseti sebészeten vagyunk, mert a gyerek átlökte a másik gyereket az zárt üvegajtón, és akkor azon vagyunk, hogy hát rossz a baleseti sebészeten, de az nagyon rossz a baleseti sebészetben, hogyha helyette nyaraláson is lehetnénk. Az a baj, hogy a jót, amit Isten előre elkészített, amire minket teremtett, a teremtettségünk célját, csúfoljuk meg, amikor nem teszünk meg valamit, amit meg kellene tenni. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Isten dicsőségét raboljuk meg, amikor nem tesszük meg a jót. A világ előszeretettel gyalázza Istent. Előszeretettel gyalázza Istent, és rántja le mocsóba Isten nevét. És a mi dolgunk lenne az, hogy felmutassuk Istent az embereknek, hogy azt mond, hogy ne mondhassák azt, ne gúnyolódhassanak Istenen. Szóval teszi nekünk valaha valaki azt a világban, hogyha jót teszünk? Nem. Valószínűleg nem. Ha a jó cselekedetek, azok Isten fényét emelik, Isten dicsőségét emelik. A világ le akarja Isten nevét rántani, mi pedig fölemelhetnénk. Az a baj ezzel, hogy akadályai leszünk Istennek, ahelyett, hogy az eszközei lennénk. Az egy elég kemény dolog Isten akadályának lenni. Dávid is akadálynak tekintette magát. A kérdés vajon az, hogy Isten is így gondolta rá. Azt mondja Nátán próféta, amikor Adóniá ugye királlyá teszi magát, ha az én uramtól, a királytól való ez az intézkedés, akkor miért nem tudattad szolgáiddal, hogy kiül a trónra utánad, uram királyom? Most lehet, hogy ebben van egy kis irónia. Ez a kicsit ilyen Nátán, hogy hát akkor miért nem szóltál, hogy te Adóniát akartad? De az, lehet, hogy az irónián túl ez abszolút igaz. Nátán, Isten embere, úgy gondolta, hogy Dávid képes, kompetens arra, hogy megmondja, hogy ki fogja őt követni a trónon. Isten úgy gondolta, hogy Dávidnak igenis, akárhány éves, képesnek kell lennie kijelölni az ő utódját. És akkor itt elhangzik egy mondat. Az élő Úrra mondom, hogy a te fiad Salamon lesz utánam a király, és ő ül a trónomra. Úgy azt meg is cselekszem még a mai napon. Ezt ki tudjuk vetíteni, ezt a 29-30. verset? Ezt jó látni is. Meg is cselekszem még a mai napon. Meg is cselekszem. Hát ez a győzelem pillanata, ezt így érzékeljük. Mit mond erre Betsabé? Örökké éljen az én uram Dávid király. Ez az a pillanat, amikor Betsabé azt mondja, hogy igen, most az vagy, akinek lenned kell, lehet, hogy már élemedett korú öregember vagy, de most az vagy, akinek lenned kell, és most azt tetted, amit tenned kell, én uram Dávid király. Érezzük át ezt egy kicsit. Ez a dicsőség, ez a győzelem pillanata. És szétpattan az a szappan buborék Adóniá. Ekkor megrémülve fölkelt Adóniá összes meghívottja, és elsiettek mindnyájan, amerre láttak. Ez a nincs itthon a macska cincognak az egere klasszikus példája. Ennyi elég, hogy Dávid, aha, Salamon, legyen már túl az a szertartás, csináljuk meg, megcsinálják. Nagyon fontos, hogy ez gyakorlatilag ez egy nap története. Kimennek Adóniáék királyt választani, puccsot csinálni, Betsabé és Nátán elmenne Dávidhoz, megbeszélik, és még ma, még aznap az egész helyre áll. Ennyi elég. A siker az sokszor sokkal könnyebben jön, mint azt el tudnánk képzelni. Lehet, hogy félünk ugye a cselekvéstől, mert hát, ha nem sikerül. De hát lehet, hogy pontosan sikerül, mint ahogy Betsabénak és Nátánnak sikerült. Akár egy jó tett is elég lehet arra, hogy minden megváltozzon. És akkor is elég lehet, ha nem bízunk magunkban. Ahogy Dávid sem igazán bízott, mégis Isten sikerre vitte. A jó cselekvése győzelmet és áldást hoz. Nem vagyunk ebben egyedül. Bízzunk, mert nem vagyunk egyedül ebben. A Szentírás tudomásunkra hozza, hogy mit kell cselekednünk. A Szentlélek belülről indít minket a jóra. A szentek közössége pedig a gyülekezet, a testvérek, a keresztény testvérek ott állnak mellettünk, szólnak, intenek, bátorítanak, fejbe kólintanak, ha kell. Ezért vagyunk ott egymásnak. Egy kicsit hadd szomorítsam meg a szíveteket. Dávid megmentette az országot, igen, Adóniát viszont már nem tudta megmenteni. Ezek után, a történések után Dávid Adóniá kap egy esélyt, de nem él vele, nem él jól vele, újra a Salamon ellen lázad, és akkor viszont már kivégzik. Itt van ez a kép, a fal, a néma fal, ami cselekvésért kiállt. Amikor ezt így kerestem, számomra nagyon erőteljesen így megszólalt, hogy a falra van kiírva, a fal mondja, hogy újíts fel engem. Így kiált sokszor hozzánk a környezetünk is szavak nélkül, hogy könyörgöm, csinálj már valamit. Az a reménységünk nekünk keresztényként, hogy bármi mulasztunk, nem időzítünk jól, Isten viszont mindig tökéletesen időzít. Azt mondja az evangélium, beteljesedett az idő, és elközelített Isten országa. Azt mondja Pál apostol, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát. Isten pontosan akkor küldte el Jézust, amikor kell. És Jézus mindig pontosan mindent akkor csinált, amikor kellett. Akkor is, hogyha ez nem volt egyértelmű, mint mondjuk Jairus leányának az esetében, vagy Lázár esetében, Isten, a mi atyánk, a mi urunk mindig jól időzít. És ez a mi reménységünk. Talán éppen ez a pillanat az most, hogy megmentsen téged. Ha mulasztottál, bánd meg, és tekints előre, tekints a cselekvésre. A sátán a bűnre sarkal minket, de ezzel egyszerre egy időben vissza akar minket tartani a jótól. Megkötöz bennünket, de Jézus képes letörni a láncokat akár ezen a mai napon. A mi időnk, a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra. Ez a mi sorozatunk. A sátán meg akar akadályozni benne téged, de Jézus letöri a láncaidat. Lehet, hogy pont ma, ezen a napon, ha úgy vagy itt, hogy igen, most meg vagyok kötözve, mert nem tudok cselekedni, pedig cselekednem kell, akkor most kérd Isten, hogy tegyen képessé a cselekvésre. És egy utolsó gondolat. A végső bűn, ami tényleg visszatart minket az örök élettől, az mulasztásbeli bűn. Mit mond Jézus? Térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Igen vagy nem? Megtérsz vagy nem? Nem. Nem térek meg. Nem. Nem hiszek az evangéliumban. Ez az a bűn, ami minket visszatart. Ha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a közvetítést, hogy nem tértél meg, hogy még nem adtad át az életedet, nem mondtad azt, hogy Jézus, legyél az én uram, bocsásd meg a vétkeimet, és legyél az életem ura, adj nekem értelmes életet a földön, és adj örök életet a mennyben, akkor most mondja neked Jézus, térj meg, higgy az evangéliumban. Igen mondasz, vagy nemet? Egy embernek volt két fia, írja Máté evangéliuma. Az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta, ő azonban így felelt, megyek, uram. De nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Gyertek, testvéreim, tegyük meg a jót. Teljesítsük Isten akaratát. Ámen. Urunk, megvalljuk neked, hogy mulasztunk, megvalljuk neked, hogy nem tesszük a jót, pedig tudnánk. Uram, kérlek, hozd elénk azt, hogy miben mulasztunk, hogy mit nem teszünk meg, mit vársz tőlünk, mi az a jó, amit előkészítettél számunkra. Uram, magasztalunk téged, mert te mindig megteszed a jót, és megtetted, és újra megteszed, megmentettél, megváltottál, és megkegyelmezel, és a te kegyelmed képessé tesz a jóra. Uram, hadd legyen a tiéd az életünk mindenestül, minden cselekedetünkkel, hadd legyen mindig minden előkészített jó cselekedet megcselekedve. Köszönjük a te kegyelmedet, hogy szólsz hozzánk. Hadd legyen élővé a te igéd a mi szívünkben. Ámen. Néhány kérdést a hétköznapokhoz, hogy átgondolhassuk ezt. Az első, miben mulasztasz? Mi az, amit most Isten eléd hoz? A második, van-e valaki a környezetedben, aki mulasztással küzd, és talán épp a te segítségedre van szüksége? A harmadik pedig, melyik az a terület az életedben, ahol a legkevésbé tudod, mit vár tőled Isten, és ahol így fennáll a mulasztás veszélye? Gondolkodjunk el ezen, és kérjük Istent, hogy termékenyítse meg a szívünkben az itt elhangzottakat. Ámen.